Kedves rádióhallgatom! Most az Ószövetségi Szent Sátor bútorzatának leírásával és a bútordarabok jelentésével foglalkozunk. A kegyelem királyi széke takarta be a frigyládát. Az volt a láda födele, de mégis külön bútordarabnak számított. Tiszta aranyból készítették, és mindkét végére kerúbot állítottak kiterjesztett szárnyakkal, és a frigyládát betakarva. A kerúbok lefelé néztek a frigyláda tetejére, ahova a vért hintették. Ide hozta el a pap az áldozat vérét. Éppen a vér avatta a kegyelem királyi székévé. Ez is szimbolizálta Krisztus munkáját. Krisztus szó szerint bevitte vérét a mennybe, a keresztfán vállalt halál után. Egy biblia kritikus ajánlotta, hogy olvassák el a Szent Sátor Isten felvétele Krisztusról című könyvemet. De ugyanakkor figyelmeztette az embereket, hogy én mindent szó szerint értelmezek, és ezért óvatosan kell olvasni a könyvemet, mert én szerintem Krisztus fölajánlotta vérét a mennyben. A kritikus úgy érezte, hogy ez kegyetlen magyarázat. Nem gondolom, hogy ez kegyetlen magyarázat volna, mert Krisztus vére nem kegyetlen, hanem drága. Péter apostol a megváltó vérét drágának nevezi, az első levél első részének 18. és 19. versében. Tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt, hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Krisztus vére drágább az ezüstnél és az aranynál. A mennyben a legértékesebb az ő vére, amit a földön ontott értünk. Vérét mutatta be, amint belépett a mennybe, és ezt teszi Isten trónját a kegyelem trónusává a mostani időben. Isten elé azon az alapon járulhatunk, hogy Jézus Krisztus, ami nagy főpapunk fölajánlotta a saját vérét a bűneinkért. A zsidókhoz írt levél 4. részének 14., 15. és 16. verse erre emlékeztet. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Istenhez, ami nagy főpapunk által közeledhetünk, aki a mennyben van. Ő az élő Krisztus Isten jobbjánál. Általa találunk kegyelmet és segítséget. Sok hívő próbál egyedül harcolni e földön. Próbálják egyedül megvívni az élet küzdelmét. Barátom, erre nem vagyunk képesek. Nem vagyunk elég erősek. Segítségre van szükségünk. Nem boldogulunk Krisztus fölajánlott segítsége nélkül. Pál apostol azért imádkozott, hogy a Krisztusban levő hatalom munkálkodjék az efézusiakban, amely hatalom föltámasztotta őt a halálból. Ma nagyon keveset látunk e hatalom működéséből a hívőkben. Hitáltal kell elfogadnunk, hogy nagy főpapunk van, aki Isten jobbjánál ül. A Szent Sátorban szolgáló főpap besietett a Szent Helyre, meghintette a kegyelem királyi székét a vérrel, és ismét kisietett onnan. Krisztus, a mi főpapunk, amikor felajánlotta vérét, leült Isten jobbjánál, és ma is ott van. Ő meghalt a földön, hogy megváltson minket. A mennyben él és megőriz a megváltott állapotban. Kapcsolatban kell lennünk vele. Ma társalogtál-e Jézussal? Most megtekintettük a szentek szentjében levő bútordarabokat, a frigyládát és a kegyelem trónusát. Ezek után lássuk meg a második részben a szent helyen levő bútorzatot. A szent helyen három bútordarab található. Az aranylámpatartó, a szent kenyerek asztala és az illattételre szolgáló oltár. A szent hely belseje az imádat helye. Az aranylámpatartó az egyik legtökéletesebb képe Krisztusnak. A szent kenyerek asztala úgy beszél róla, mint az élet kenyeréről. Az illattétel oltára szól az imádságról, arról, hogy a mi Urunk, ami nagy közben járunk ebben az időben, amint általa imádkozunk az Atya előtt. A szent kenyerek asztalán 12 kenyér helyezkedett el. Sok magyarázat van arra nézve, hogy ezeket a kenyereket miként állították sorba, de fontos arra gondolnunk, hogy mindegyik kenyér Izrael népének egy-egy törzsét jelképezte. Más szóval, Isten egyenlőképpen látta el minnyájukat. Azután készítes egy két könyök hosszú, egy könyök széles és másfél könyök magas asztalt akácfából. Mózes második könyve, 25. rész, 23. vers. Megfigyelheted, hogy a szent kenyerek asztala két könyök hosszú és egy könyök széles volt, tehát kétszer olyan hosszú, mint amilyen széles. A magassága másfél könyök. A kenyerek asztala ugyanolyan magas, mint a szövetség ládája. Von be színarannyal, és készítes rá körös körül aranyszegét. Mózes második könyve, 25. rész, 24. vers. Az aranykoszorú az asztal körül azért volt, hogy ne essen le róla a kenyér. Készítes rá körös körül egy tenyérnyi keretet, a keretére pedig készítes körös körül aranyszegét. Készítes hozzá 4 aranykarikát is, és erősítsd a karikákat a 4 láb 4 felső végére. Mózes második könyve, 25. rész, 25. és 26. vers. Megint arról olvasunk, hogy a rudakat ezekbe a karikákba kellett behelyezni, hogy az asztalt végigvihessék Izrael gyermekei a pusztában, amint vándorolnak. A papok a vállukon vitték az asztalt. Készítes hozzá tálakat, serpenyőket, korsókat és kelyheket, amelyekkel italáldozatot végeznek. Színaranyból készítesd azokat. Tégy elém az asztalra mindenkor szent kenyeret. Mózes második könyve, 25. rész, 29. és 30. vers. A kenyér Krisztus előképe. Ezért az asztal is Krisztus előképe. Őt mutatja be. A kenyerek asztala sok mindenről beszél. Szól az ellátásról, a gondviselésről és a mindennapi kenyérről. Ez az üdvösség asztala. Urunk példázatot mondott Máté evangéliuma 22. részének első 14 versében, mely szerint a király fiának nagy mennyegző készül. A király meghívja a vendégeket, de azok nem akarják elfogadni a meghívást, amiért a király haragra lobban ellenfeleivel szemben. Ezután a király kiterjeszti a meghívást azokra, akik az utakon és a mellékutakon vannak. Hívja őket, hogy legyenek vendégei. Így tehát a meghívás ma kiterjed az egész világra, hogy mindenki jöjjön és fogadja el az üdvösséget az Úr Jézus Krisztus által. Az asztal a gondviselés asztala is. Isten, a Teremtő, ellát ennivalóval minden embert és állatot. Akár tetszik neked, akár nem, minden nap Isten asztaláról eszel a fizikai világban. Mégis milyen kevesen ismerik el ezt az igazságot, és milyen kevesen adnak hálát neki ezért a bőségért. Isten lát el minket minden jóval. Ez az asztal beszél az úrvacsoráról is, ahogy maga az Úr megalapozta közvetlenül kereszthalála előtt. Ez a hívőknek terített asztal. A kenyerek asztala előképe Krisztusnak, aki a lelki élet fenntartója a hívőknek. Az asztal két könyök hosszú, egy könyök széles és másfél könyök magas volt. Sittimfából készítették és arannyal borították be. A csaknem romolhatatlan sittimfa az ő emberségéről beszél. Ez a fa a föld terméke, mint ahogy a mi urunk teste is földi elemekből állt és a szűz méhében fogantatott. Az arany beszél az ő istenségéről, de az arany nem a föld terméke. Az eltér a földtől, és önmagában van értéke. Krisztus nem a földről való istenségében. Ő Isten. Ő a dicsőségből jött. Az asztalra helyezték el a 12 kenyeret. Az asztal és a kenyér együttes üzenetet hordoz. Ugyanez történik ma, amikor beszélünk az Úr asztaláról. Mi nem az asztalt esszük, de az asztalt összekapcsoljuk az élelemmel. Ez a hasonlat általános a Szentírásban. A kenyeret minden szombaton frisssel cserélték fel. Az eltávolított kenyeret a papi család ette meg a szent helyen. Ez az asztal nem ugyanúgy mutatja be Krisztust, mint a manna. Jól lehet, mindkettő Krisztusról beszél, de nem ugyanolyan összefüggésben. A manna beszél Krisztusról, mint életadóról. Ő maga mondta ezt János evangélium a 6. részének 32. versében. Bizony, bizony, mondom néktek, nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Nem sokkal ezután János evangéliuma 6. részének 35. versében így folytatja Jézus. Én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. A szent kenyerek is Krisztusról beszélnek, mint az élet fönntartójáról. Az örök élet ajándék, és mint manna száll alá a mennyből. Aki elfogadja a mannát, örök életet kap. Az örök élet azonban megköveteli, hogy a földön táplálkozzunk, hogy fönnmaradjunk, növekedjünk és erősek legyünk. A szent kenyerek Krisztust ábrázolják, mint azok táplálékát, akik részesültek az élet mannájából. Az Úr Jézus Krisztus látható egy másik illusztrációban is, amelyet alkalmazott. A szent kenyereket búzából készítették, megőrölték, majd kovásztalanul megsütötték. Mózes 3. könyve 24. részének 5. versében ezt olvassuk. Végy finom lisztet, és süss abból 12 lepényt. két tized vékából készüljön egy lepény. Azután az Úr Jézus így szólt. Bizony, bizony, mondom néktek, ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad. De ha meghal, sokszoros termést hoz. János evangéliuma, 12. rész, 24. vers. Az Úr Jézus Krisztus bekerült a szenvedések malmába. Keserűségében ezt mondta János evangéliuma 12. részének 27. verse szerint. Most megrendült az én lelkem. Kérjem azt, atyám, ments meg ettől az órától engem, de hiszen éppen ezért az óráért jöttem. János evangéliuma 12. részének 31. és 32. verse elmondja, hogy ő a szenvedés és az ítélet tüzébe került. Most megy végbe az ítélet e világ felett, most vettetik ki e világ fejedelme. Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Jézus Krisztus kijött a sírból az élet megújulásában, és nem látott rothadást. Most éli a feltámadott életet. Ő a szent kenyér a hívőknek, hogy táplálkozzanak az örök életre, és napról napra növekedjenek. A kereszténynek táplálkoznia kell az élő Krisztussal. El kell fogadni a Krisztust, aki ma Isten jobbján ül. Jézus Krisztus mondta, én vagyok az élet kenyere. Van egy ősi közmondás arról, hogy valami aszerint növekszik, hogy mi a tápláléka. Egy étkezésről szóló könyv címe ez. Az vagy, amit eszel. Ma az a nehéz, hogy túl sok keresztény nem táplálkozik Krisztussal. Ővele kell táplálkoznunk, hogy növekedhessünk. A második korintusi levél 5. részének 16. versében Pál apostol ezt mondja. Úgyhogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint. Ha ismertük is Krisztust test szerint, most már őt sem így ismerjük. Többé nem testileg ismerjük Krisztust. Ma ővele lelkileg kell táplálkoznunk. Ő az élő Krisztus, és azáltal növekszünk, hogy föltekintünk rá. A következő bútordarab a lámpatartó, amit a legtöbb fordításban gyertyatartónak neveznek, de valójában lámpatartóról van szó. Azután készítes lámpatartót színaranyból. Ötvös munkával készüljön a lámpatartó. Szára, ágai, kejhei, gombjai és virágai egy darabból legyenek. 6 ága nyúljon ki a két oldalából, 3 ág a lámpatartó egyik oldalából, 3 ág pedig a lámpatartó másik oldalából. 3 mandulavirág alakú kehely az egyik ágon gömbbel és virággal, és 3 mandulavirág alakú kehely gömbbel és virággal a másik ágon. Így legyen mind a 6 ágon, amelyek kinyúlnak a lámpatartóból. Mózes második könyve, 25. rész, 31., 32. és 33. vers. Amint a leírás folytatódik a 34. verstől a 39. versig, az olvasás szinte fárasztóvá válik. A 40. vers ezt mondja. Ügyelj, hogy arra a mintára készítesd, amit a hegyen láttál. Mózes második könyve, 25. rész, 40. vers. Valószínűleg a lámpatartó a legtökéletesebb képe Krisztusnak a Szent Sátor bútorai között. Tiszta aranyból készült, és ez az ő istenségéről beszél. Ez Istenként mutat rá. Azáltal imádjuk őt, hogy világosságában járunk. Ez nagyon fontos és megfigyelendő tény. Már tanulmányoztuk a Szent Kenyerek asztalát, és láttuk, hogy az arról a tényről beszél, hogy amikor Istent imádjuk, akkor az Úr Jézus Krisztussal kell táplálkoznunk. Ha gyülekezetbe megyünk, és ott csak szórakozunk, könyvszemléket hallgatunk, vagy valamilyen szociális kérdésről vitatkozunk, vagy arról szólunk, hogy javítanunk kell városunkon, akkor nem Isten tiszteleten veszünk részt. Csak összejövetelen vagyunk. Akkor imádjuk Istent, ha Jézussal táplálkozunk, akit a Szent Kenyerek asztala szimbolizál. Ahhoz, hogy Istent imádjuk, világosságban is kell járnunk. Krisztus a világosság, ahogy bemutatja a szent helyen levő lámpatartó. Ha valaki természetes világosságot akart, akkor ki kellett mennie a szent sátorból. Ha valaki a lámpatartó világosságánál akart járni, akkor be kellett mennie a szent sátorba. János evangéliuma első részének 9. verse elmondja, hogy Jézus Krisztus az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. Megfigyelheted, hogy mások egyéb igéket visznek az emberek elé. A filozófusok félrevezetik az embert. Figyeljük csak Pálnak a Kolosséiakhoz írt szavait. Vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen valaki titeket olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely az emberek hagyományához, a világ elemeihez és nem Krisztushoz alkalmazkodik. Kolosséi levél, 2. rész, 8. vers. Krisztus azonban nem csupán egy másik filozófus, aki ismeret nélküli szavakat csácsog. Ő Isten fia, és benne egyáltalán nincs semmi sötétség. Imádkozzunk! Uram, világosítsd meg életemet, és add, hogy világosságodban járjak e földön, és másoknak is tovább adjam fényedet. Ámen.